Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 33. Zsoltár első verse így kezdődik: Nosza, Istenfélő, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük elő a 301. dicséretünket, és énekeljük mind a 8 versével. A 301. dicséretünk így kezdődik: Új világosság jelenék, ó tévejgés csendesedék.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Dániel próféta könyvének 5. részéből olvassuk Isten igéjét. Dániel próféta könyvének 5. részében az első verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivék. Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, melyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya, a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az aranyedényeket, melyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és ágyasai. Bort ivának, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kőisteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, mely ír vala. És ekkor a király ábrázata megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, derekának inai megoldódának, és térdei egymáshoz verődének. Erősen kiáltozék a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és jövendőlőket. Szól a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Akkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozék rajta, és az ő főemberei is összezavarodának. A király asszony, a király és az ő főembereinek beszéde miatt bement a lakoma házába, és szólla a király asszony, és mondta: király, örökké élj, ne rettentsenek téged a te gondolataid, s a te arcod ne változzon el. Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és asztrológusok fejévé tett. Igen, a te atyád a király, mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmok magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hívattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Erre Dániel a király elé viteték. Szólla a király, és mondta Dánielnek: te vagy-e a ma Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, akit idehozott a király, az én atyám Júdából, és aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned. Csak az imént hozatának elém a bölcsek és az varázslók, hogy elolvassák ezt az írást és jelentését, tudassák velem, de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni. De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni és a titkokat megoldani, most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét nékem megmondani, bíborba öltöztetel és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodsz az országban. Erre Dániel felelt és mondta a királynak: ajándékaid tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te, ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak, és a méltóság miatt, amelyet ad a néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart. Felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és lelke megkeményedett megátalkodottan, levettették az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle, és az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké. A vadszamarakkal lőn az ő lakása, fűvel etették őt, mint az ökröket, teste égi harmattal öntöztetett, míg megismerte,
hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt ülteti azok fölé, akit akar. És te, Belsazár az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te, és a te főembereid, a te feleségeid és ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst, arany, érc, vas, fa és kőisteneket dicsérted, akik nem látnak, se nem hallanak, se nem értenek, az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked és előtte minden utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő által ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. Ez az írás, amely feljegyeztetett. Mene, mene, tekel, uparszín. Ez pedig a szavaknak értelme. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél, a mérlegen és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Akkor szól a Belsazár, és öltöztették Dániel bíborba, és aranyláncot tettek a nyakába, és kikiáltották, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. Ugyanazon az éjszakán megölették Belsazár, a káldeusok királya, és a méd Dárius foglalt el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, és gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, imádattal és hódolattal kell megállnunk előtted, aki uralkodsz ezen az egész mindenségen, amit teremtettél, embereket, állatokat, növényeket, anyagot, szellemi, lelki valóságokat, mindazt te uralod. Valljuk, hogy nem értünk ebből semmit, csak hinni tudjuk, hogy ez így van. És éppen ezért imádni tudunk téged, aki uralkodsz, aki fölemelsz, akit akarsz, és elvetsz, akit akarsz, aki könyörülsz azon, akin akarsz, és aki elveted azt, akit el akarsz vetni. Szuverén Úr vagy, aki egyedül vagy ilyen, és mi mindnyájan a te teremtményeid, alattvalóid vagyunk. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy igazán megalázkodjunk előtted, és úgy hallgassuk meg a te parancsaidat, a te útmutatásaidat, a te rendelkezéseidet, a te üzenetedet. Kérünk téged arra, hogy szóljál hozzánk az igén keresztül most is, és add a szívünkbe az alázatot, hogy úgy hallgathassuk, amit mondani akarsz. Kérünk téged arra, hogy te taszíts le bennünket arról a tróról, ahova emelkedünk, olyan szívesen fölülünk, saját életünk trónjára, ahol megpróbálunk istenkedni, a magunk uraiként, úgymond felnőtt emberként élni, lázadva te ellened. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyen bennünk annyi alázat, hogy előtted a porba hullunk. Kérünk téged arra, hogy áld most meg a szívünket, közösségünket, istentiszteletünket, úrvacsorára készülődésünket. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és áld meg a szívünket a te mennyei üzeneteiddel. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, a mi dicsőséges Urunkért és megváltónkért meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet és hallgassuk meg a kis énekkar énekét, akik most advent 4. vasárnapján megint csak énekelnek egy kis éneket. A kis énekkar megint családi vállalkozásban.
Thank you.
Az 512. énekünket énekeljük, igehirdetésre készülődve. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét Dániel próféta könyvének 5. részéből olvassuk, a 17. verstől a 28. versig. Erre Dániel felele és mondta a királynak, ajándékaid tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te, ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, melyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart. Felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és lelke megkeményedett megátalkodottan, levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle. És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűveletették őt, mint az ökröket, teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeré, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te, Belcsazár az ő fia, nem aláztad meg szívedet, noha mindezt tudtad, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te, és a te főembereid, a te feleségeid és ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst, arany, érc, vasfa és kőisteneket dicsérted, akik nem látnak, se nem hallanak, se nem értenek. Az Isten pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, mely följegyeztetett, mene menetek el uparszín, ez pedig a szavaknak értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak, te kell, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál, peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és perzsáknak. Kedves testvérek! Az előző két este ugyanennek a történetnek az első részét olvastuk, és igyekeztem magyarázni. Most érünk ennek a történetnek így a harmadik egységéhez. Az idő advent negyedik vasárnapja, de tulajdonképpen ez a vasárnap délelőtt a harmadik úrvacsorai bűnbánati előkészítő Isten tiszteletünk. Tehát nem, úgy mondjam, nem karácsonyi prédikációt fogok mondani most, mert az majd szent este lesz, és holnap után. Most maradunk az úrvacsorára készülve a bűnbánati igehirdetéseknek a témájánál. Ez az ige, amit elolvastunk, az újbabiloni birodalom végóráig enged bepillantást. Azt remélem, hogy mindenki tudja, hogy ez egy hatalmas birodalom volt. Az asszír birodalom volt talán az egyik megelőző, legnagyobb birodalom Krisztus előtti 700-as években. Aztán utána jött ez az új babiloni birodalom, a Krisztus előtti 500. év táján. majd utána következtek, ahogy egy történetből is kiderül, a méd-perzsa birodalom, majd pedig a görögök és a római birodalom. Tehát így sorakoznak ott egymás után ezek a történelemben, ezek a hatalmas birodalmak. Itt mondom, az újbabiloni birodalomnak a végóráit láthatjuk ebben a történetben. Azt tudjuk a Xenofonnak és Herodotosznak a történet írásából, hogy abból is, hogy a méd-perzsa csapatok Kürosz parancsnokság alatt már bevették a birodalomnak a fővárosát, Bábelt, és aközben a fellegvárban ott dáridózott a Belcsazár király, 1000 főembere, feleségei és ágyasai társaságában. Olvastuk, és tudjuk, hogy miközben a pusztulásnak az árnyéka vetődött már rájuk, aközben folyt a nagy dínom, dánom, a nagy ünneplés, és megjelent az egyik legváratlanabb pillanatban, bár ez valószínűleg mindig váratlanul jelent volna meg abban az időben, váratlanul megjelent egy kéz a trónteremnek a falán. És a kéznek az ujjai érthetetlen szavakat jegyeztek fel a gyertyatartóktól megvilágított fal felületre. Amikor a király, Belsazár király ugye meglátta ezt az írást, illetve a kezet, azt olvassuk, hogy páni félelem tört rá, hívatta mindjárt az országának a bölcseit, Babilon bölcseit, hogy azok fejtsék meg a feliratot, de azok képtelenek voltak rá, és amikor azok így kudarcot vallottak, akkor behívták Belsazár királynak az anyját, aki addig nem volt jelen a rendezvényen, be is jött a hívásra, és azt tanácsolta minden ízében reszkető fiának, hogy hívják elő és hallgassák meg azt a férfit, akit Dánielnek, illetve Baltazárnak hívtak. Hát itt kapcsolódunk bele most a történetbe. Előhozzák Dánielt, az Isten emberét, aki ekkor már idős ember volt. Idős ember volt, legalább 80 éves volt már Dániel próféta. Mivel nem volt jelen ezen a rendezvény, ezért kellett oda vinni. Ugye így olvastuk, vitették. Ő nem vett részt ezen a belsazári bulin. Ugyanúgy, ahogy az anya, a királyasszony, ahogy mondja az írás, Belsazár anyja se vett részt. Az is ott távol maradt. A fiának az üllését, meg az istentelenségét nem volt hajlandó szemmel követni, és nem volt hajlandó ebben részt venni. De Dániel se volt ott. Éppen ezért viszik oda, és éppen ezért mondhatta el Isten üzenetét az összegyűlt illusztris társaságnak. Olyan különös ez, testvérek, azért, hogy Bábel fellegvára templommá válik. Mert egyrészt azért is, mert ott vannak az úrházának az edényei, de sokkal inkább azért, mert ott van Istennek a prófétája, aki Isten üzenetét hirdeti a dorbézoló sokaságnak. Azok ugyan nem ezért mentek oda egyáltalán, hogy ott most igéhirdetést hallgassanak, az egek urának üzenetét meghallgassák. Nem ez volt az ő számukra fontos. Ők mentek enni, inni, mulatni, dorbézolni, mentek egy kicsit kicsapongni, ugye? Az ágyasok, meg a feleségek, meg nem tudom hány száz férfi, ugye egy kupacba. El is képzelhetjük, hogy ekkora már jól le is itták magukat, mert hát ittak rendesen, ugye borozgatás közben történtek azok a dolgok, amiket olvastunk. Jó, lerészegettek, hát ezek nem azért mentek, hogy igehirdetést hallgassanak, Isten üzenetét hallgassák. Ő nem templomba mentek. Mégis templommá válik Babilon Bábel trónterme, és megszólal ott az Isten igéje. Különös testvérek azért, hogy a mai világban, és ahogy beszéltünk erről az előző estéken, folyik egy globális belsazári lakoma. Elmondottuk, hogy ami ott Belsazár palotájban történt, az azóta már a világ minden részén történik. És nem csak a nagy emberek között, hanem a kis emberek, a hétköznapi emberek között is. Nem csak királyi palotákban, hanem lakótelepi lakásokban is. Folyik a dorbézolás, az anyagiasság, az élfhajhászás, az Isten kizárása, sőt az Isten káromlása. Napirenden van most már mindenfelé. egy globális Belsazári lakoma tanúi lehetünk a mai világban, de ezen a lakomán újra meg újra előkeverednek az Isten emberei, az Isten prófétái. Általában nincsenek meghívva, de mégis oda viszi Isten őket, és azért viszi őket oda, mert mondani valója van Istennek, a világméretű Belsazári tivornya résztvevőihez. Mondani valója van az Istennek nekik. Akkor is, ha ők nem akarják nagyon hallani az Isten üzenetét, Isten mégis beszélni akar hozzájuk, és el is készíti azt a helyet és azt az időt, ahol meg fogja őket szólítani. És így aztán a legkülönösebb helyek válnak ma is templommá, mert ott van az Istennek egy szolgája, egy gyermeke, lehet, hogy öreg ember már, vagy öreg asszony, lehet, hogy fiatal ember, de megszólal általa az Isten üzenete, az Isten igéje, és ezért az a legkülönösebb hely az is templommá válik. És sokszor a mai világban is bizony olyan emberek lesznek igehallgatókkal, akinek a legkevésbé se volt szándékában az, hogy ő igehallgató ember legyen, de hát mégiscsak meg kell hallgatnia neki is az Isten igéjét, még földi élete során. Hát bizony van ilyen, és ez mondhatjuk, hogy kegyelem, hogy ebben a globális Belsazári tivornyán is megszólal az Isten beszéde az ő emberei által. Nézzük Dánielt, aki tehát Isten szolgájaként áll Bábel fellegvárának tróntermében, a király, 1000 főembere, mag és a felesége és az ágyasai között. A király szavai azok hát eléggé sértőek hozzá, amikor mindjárt megszólítja, hogy te vagy Dániel. Remeg a király, de azért még arra van ereje, hogy megalázza, ugye a júdabeli, a zsidó foglyok közül, akit még az én nagyatyám hozott ide, ugye te vagy az. Hát hallottam rólad valamit most. 10 éve király vagyok, de most hallottam rólad először, ugye. Van megalázó ez, de Dániel válaszában nem érezzük, hogy ő megsértődött volna, de azt se érezzük, hogy félne a királytól, a sokaságtól, a főemberektől, sőt a kéztől és az írástól se fél. Neki nem kell félni, mert ismeri azt, aki azt a kezet küldte. Neki nem kell félni, ismeri őt, az az Isten, aki azt a kezet küldte. És szereti Dánielt, már évek, évtizedek óta hordozza a tenyerén. Ő neki ott nincs félni valója. Figyeljétek meg, hogy mennyire egyértelműen szól. Azt mondja, a király fölkínálja neki ugye megint a bíbort, meg az aranyláncot, meg hogy harmadik lesz az országba. Azt mondja neki Dániel, nekem tőled nem kell semmi. Belsazár, semmi nem kell tőled. Tartsd meg az aranyodat, a bíborodat, a harmadik pozíciót az országba. Nekem, másnak adjad, nekem nem kell. Jelzi Dániel bátorságát, Isten előtti erejét, az, vagy Istentől kapott erejét az, ahogy itt visszautasítja a királynak a talán megvesztegető ajándékait. Hát Belsazárnak is nehéz lehetett ezt hallania, de azért mégis meghallgatja, és nem szól rá semmit. Ugyanakkor Dániel nem csak elutasítja az ajándékot, hanem hozzáteszi, mindazáltal kész vagyok neked elolvasni az írást, és megfejteni az üzenetet. Mert Isten szolgálja, és ő tudja, hogy neki ott az Isten üzenetét, az Isten igét hirdetni kell. Az ajándékokat nem kell elfogadni, de Isten üzenetét tovább kell adni annak a Belsazárnak és 1000 főemberének és a többieknek. Igen, erre mondja az apostol később, hogy készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér titeket a bennetek levő reménység felől. Vagy erre utal Pál apostol, amikor azt mondja, hogy én köteles vagyok mindenkinek az Isten igéit, az evangéliumot hirdetni, mert ezzel tartozom az Istennek, hogy hirdessem az embereknek a Krisztus evangéliumát. Muszáj nekem az Isten igét elmondani, és én ezt el fogom mondani neked. Az ajándékod nem kell. De te hallgasd meg az Istennek a beszédét, Belsazár. Testvérek, nekünk is lehet, hogy fölkínálnak itt-ott ezt-azt, hogy hallgassunk meg ezt mondjuk, meg azt mondjuk, ami tetszik az embereknek, de ha mi Isten gyermekei vagyunk, Isten szolgái, szolgáló leányai vagyunk, akkor mindig megvesztegethetetlennek kell lennünk, meg se kell sértődnünk a sértéseken, hanem inkább készen kell állnunk arra, hogy az Isten beszédét, a Krisztus evangéliumát, vagy amit az Isten a szívünkre helyezett, elmondjuk ott azoknak az embereknek, akik közé állít minket az Isten. Lehet, hogy furcsa a hely, lehet, hogy furcsa az időpont, lehet, hogy nem lesz egészen szalonképes, vagy sokan nem tartják majd odaillőnek, amit elmondunk, de nem tehetjük meg, hogy hallgatunk a belsazári tivornyán, ami most körülöttünk folyik. Nézzétek meg, hogy Dániel beszédében először is felidézi Belsazár előtt királyi nagyatjának, Nabukodonozornak a történetét, a vele kapcsolatos történelmi eseményeket, és ezekből négy tanúságot von le. Négy tanítást, ha így tetszik, így is fogalmazhatjuk. Először is a 18.-19. versben ezt mondja: a felséges Isten birodalmat, méltóságot, dicsőséget, tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak, és a méltóság miatt, melyet adott néki, népek, nemzetek féltek és rettegtek tőle. Vagyis azt mondja a Belsazár királynak, hogy a te nagyatyád, Nabukodonozor, az Istentől kapta a hatalmát. Kétszer is elmondja, az Isten adta neki azt a hatalmat, azt a méltóságot, azt a dicsőséget, mert Nabukodonozornál nagyobb király kevés volt a világtörténelemben. Az Isten adta neki, aki még fölötte is ott állott. Jézus ugyanezt mondta Pilátusnak. Semmi hatalmad nem lettne fölöttem, hogyha nem adatott volna neked. Ugyanazt mondja Pál apostol, nincs hatalmasság a földön, csak Istentől. Ma is igaz, testvérek, hogy Isten áll minden hatalom mögött. Legyen az apai családfői hatalom, vagy gyülekezetvezetői hatalom, vagy munkahelyi vezetői pozíció, vagy országvezetői pozíció, királyi, parlamenti hatalom, teljesen mindegy, minden hatalom az Isten kezéből jön. Akkor is, hogyha ezt az emberek nem akarják tudomásul venni, vagy elfogadni, Istentől kapta azt a hatalmat mindenki, amivel rendelkezik. És ezért azzal a hatalommal az Istennek is fog elszámolni. Senki nem a maga okossága, ravassága, csalásai, hazudozásai, összekötetései által jut hatalomhoz. Senki. A külső látszat talán ezt mutatja, de a mély valóság az az, amit az írás mond. Nincs hatalmasság, hanem csak az Istentől. Isten adta nek Belcsazár, a te apádnak azt a hatalmat és dicsőséget és méltóságot, amivel rendelkezett. Mert az Isten hatalmasabb, sokkal hatalmasabb volt még a te nagy hatalmas atyádnál is. Aztán, testvérek, emlékezteti arra, hogy királyi nagyatyád egy döntő, súlyos bűnt követett el. Tudnélik, arra, hogy a szíve felfúvalkodott, és a lelke megkeményedett, megátalkodottan. Nem arra utal itt Dániel, hogy Belsazár nagyapja milyen bűnöket követett el az uralkodása során. Nem erről van szó, hanem Nabukodonozor szívéről van szó, a lelkéről, amely szív, amely lélek felfúvalkodott, naggyá vált, és megkeményedett, megátalkodottan. Azt mondta magában ez az ember annak idején, hogy én vagyok az Isten. Íme, milyen hatalmam van, kivélettem, nem áll fölöttem senki, azt teszek, amit akarok, mert tényleg úgy volt, megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart. Fölemelt, akit akart, és elvetett, akit akart. Egy despota, a szónak legteljesebb, egy hatalmas uralkodó volt ez. És érthető, talán emberileg érthető, hogy azt hitte magáról, hogy ő már az Isten tulajdonképpen, aki fölött nem áll már senki. És ebben meg is erősödött, mert a lelke megkeményedett, megátalkodott. Kiveszett belőle az alázatnak még a szikrája is. Ezt a bűnt követte el a te atyád, nagyatyád, mondja Belsazárnak Dániel próféta, szembesíti ezzel. És aztán a harmadik tanítás, hogy emiatt, nem azért, mert itt-ott hozott egy rossz döntést, meg igazságtalan volt a népekkel, meg mi, emiatt, hogy a lelke felfúvalkodott magába, magára haragította az Istent. És az Isten tényleg megharagudott rá, és ez a király, a te nagyatyád, a legnagyobb mély magasságból, a legnagyobb mélységbe hullott alá. Mi történt vele? Ahogy olvastuk, levetteték birodalmának királyi székéből, dicsőségét elvették tőle, sőt, még az emberek fiai közül is kidobták, és a szíve olyan lett, mint a barmoké, vadszamarakkal lakott együtt, fűvel letették, mint az ökröket, teste égi harmattal öntöztetett. Elállatiasodott az a király. Súlyos betegség ma is ismert. Ilyen ítélet érte őt utol, aki a mennyekbe tornázta magát, az Isten trónjára ült, a pokolig aláztatott meg. Emlékezzél, Belsazár, a nagyatyádra, hogy hogy járt. És az utolsó tanítás pedig az, hogy Nabukodonozor a büntetés alatt egyszer felismerte, hogy kicsoda ő, hogy ő nem az Isten, hanem ő csak egy ember. És felismerte, hogy kicsoda az Isten, és meghódolt azelőtt az Isten előtt. És amikor megalázta magát, és dicsőséget adott az Istennek, akkor Isten megszüntette a büntetést. Kihozta őt ebből a nagy mélységből, és visszaültette a birodalomnak a trónjára. Különös ez a történet, testvérek, abból a szempontból is, hogy a babiloni uralkodóknak, Nabukodonozornak is megvan pontosan, hogy nagyjából pontosan, hogy mikor uralkodott, meg mit csinált, hogy csinált, mert előkerültek ezek az iratok, feliratok. És kiderül, hogy van az életében egy szakasz, amit nem tudunk, hogy ott mi történt vele. Egy luk tátong az életébe. Arról nincs szó, hogy mi történt vele, de itt van leírva az írásban, ez történt vele. De megszűnt ez a csapás rajta. És utána visszatétetett az ő királyi trónjára, és ki is hirdettette az egész birodalomba, hogy Dánielnek az Istenét, az egek Istenét kell imádni. Mert Isten kegyelmes és irgalmas Isten volt. A te atyádhoz is, Belsazár. Királyi nagyatyádhoz is. Itt ez a négy tanítás, testvérek, amit elmond, tulajdonképpen nekünk is. A hatalom Istentől származik. A legnagyobb bűn, amikor valaki magát az Isten helyére tornázza, az Isten abból a pozícióból le fogja taszítani. Előbb vagy utóbb letaszítja. Nem azért, hogy elkárhoztassa, hanem azért, hogy az eltaszítatásban megalázkodjon az Isten előtt. Elismerje, hogy az Úr az Isten, én pedig egy ember vagyok, egy bűnös, kegyelemre szoruló, bocsánatra szoruló ember. És akkor az Isten fölemeli az embert. Mert könyörülő, nem feddődik minduntalan, nem gyönyörködik a bűnös halálában. Ilyen az Isten. És ezek után, testvérek, Dániel odafordul a királyhoz, és azt mondja neki, te pedig Belsazár király. És itt jön a vádbeszéd. Vagy a beszédnek a vád része. Te pedig Belsazár király. Nem aláztad meg a szívedet azelőtt az Isten előtt. Pedig mindezt, ami a te atyáddal, király nagyatyáddal történt, mindezt tudtad. Nagyon jól tudtad, de mégse kerested meg atyád Istenét, az élő igaz Istent. Tudtad, hogy hova vezet a gőg. Mert a krónikákból, családi tájékoztatásból te is ismerted királyi atyád történetét. Pontosan tudtad, hogy mire vezet a gőg. Mégsem aláztad meg magad az Isten színe előtt. Nem tanultál semmit a példájából. Belsazár, a te szíved az Isten nagy dolgainak a szemlélésében nem rendült meg. Nem törtél össze. Tudtad mindezt, és mégsem aláztad meg magad. Pedig tanulhattál volna. Pedig megalázhattad volna magad. És most nem lennél itt. De most a nagy kérdés, testvérek, mi hozzánk, akik ma olvassuk ezeket a dolgokat, hogy mi például tanulunk-e Nabukodonozornak, vagy akár már Belsazárnak is a példájából. Mert példákul állítatnak elénk, hiszen ránk is ugyanaz a veszély leselkedik, mint rájuk. Azt tudnélik, hogy mi is felfuvalkodunk, és megáltalkodottan megkeményítjük a szívünket, és azt hiszük, hogy mi elegendők vagyunk saját magunknak. Majd mi irányítjuk az életünket, majd mi kézbe tartjuk a dolgainkat, majd mi leszünk saját magunk istenei. Nem törődünk az Istennel, nincs rá szükségünk, megtérés, kegyelem, Jézus keresztje, vagy akár bölcsője, mit nekem az egész Krisztus? Én megvagyok nélküle. Nagyon jól, köszönöm szépen. Esetleg az ünnepekkor, mint tartozék, mint az ünnep apropója, előjöhet a Jézuska, meg az Istenke, meg az angyalka, de én vagyok saját magam megváltója, Istene és angyala is. Te is tudod, testvérem, hogy mivel jár a felfúvalkodottság. Most már látod a történetből, nem mondhatod, hogy nem tudtad. Nem mondhatod, hogy te nem tudtad, életedben nem hallottál erről. Mert tudtad és hallottad. Tudod, hogy mi a legfőbb bűn, és azt is, hogy van ítélete. Hogyha nézzük az Új Szövetséget, találunk ott is ilyen embert, ott van például Júdás. Ő is tudott mindent. Nagyon jól tudott Júdás is mindent. Ott volt Jézus mellett. Csak ő is odáig nem jutott el, hogy megalázta volna a szívét. Ő is idáig nem jutott el. Hogyha kérdezhetem, akkor te megaláztad már a szívedet a Teremtő Isten előtt, a Megváltó Isten előtt, Jézus Krisztus előtt. Tanulva az ő példájukból. A vádbeszéd folytatódik, nem csak, hogy nem aláztad meg magadat, hanem még tettél rá egy lapáttal, mondja Dániel, felemelkedtél az egek ura ellen. Felemelkedtél a Teremtő Isten ellen. Vele szemben királlyá tetted magadat. Te vagy a király, azt hiszed, az Istennel szembe. Te azzal tetted fel a bűnödre a koronát, hogy előhozattad a jeruzsálemi templom edényeit. Az Isten azokat az ő tiszteletére rendeltette, meg bort ittál belőle, és a te bálvány isteneidet. Akik némák, süketek, semmit nem tudnak, azokat tisztelted belőle. Te felemelkedtél az egek ura ellen, Belsazár, mondja neki. Felemelkedtél az egek ura. Nem csak, hogy nem aláztad meg magad, fölemelkedtél ellene. Ki vagy te? Testvérek, ennek a kemény üzenetnek el kell hangzania ma is a globális bábeli tivornyán. Mert az ember, a mai embere is pontosan ugyanez a nem csak, hogy nem alázza meg magát az Isten előtt, hanem felemelkedik az Isten előtt az ember. Maguknak adják az Istennek a nevét, és maguknak akarják az Isten tiszteletét, és magukat akarják a Istenként dicsőítetni. A legutolsó ember is, meg a legelső ember is. Ugyanaz az összekötő kapocs van köztünk, testvérek, minnyájunk között. Nem adjuk az Úrnak a neve dicsőségét, hanem magunknak. A dicsőséget, az elismerést, a hódolatot, az engedelmességet. Minden nekünk adjatok, az imádatot. Körülöttünk forogjon minden. Ilyen a mai ember, testvérek. Meg kell szólalni ma is Dánielként, és azt kell mondani, emberek, ez súlyos dolog. Nem alázkodtatok meg az Isten előtt, és még ráadásul föl is emelkedtetek ellene. Mert amikor a Krisztust köpköditek, mert nincs olyan karácsony, meg hétköznap, ugye, hogy a Krisztust valahol valaki le ne köpné, a Bibliát valaki ne gyalázná, a Krisztust ne gyalázná valaki, az evangéliumot ne gúnyolná valaki. Nincs olyan újság, nincs olyan szinte tévéműsor, vagy nincs olyan nap, amikor valami meg ne jelenne, hogy mi nem vállaljuk a Krisztust. Itt nem éneklünk az Európai Unióban, nem éneklünk ugye Krisztusról karácsonyi énekeket nyilvános helyen. Az alkotmányunkban nem fogadjuk be a Krisztusnak a nevét, a kereszténységet se. Mi elhatárolódunk ettől, nem vállaljuk ezt. Ezt, testvérek, a felemelkedés, a globális felemelkedés az egek ura ellen. Nem más ez. Egy globális tivornya, testvérek. Aki teszi, annak hallania kell tőled is, tőlem is, de tőled is az Isten ítéletét. Pedig mondja a döbbent bábeli csendben Isten embere, ennek a teremtőnek kezében van a lelked, és előtte minden te utad. Ez még akár vigasztaló üzenet is lehetne Belsazárnak, de itt nem vigasztaló üzenet. Add ellen lázadtál így föl, aki a kezében tart mindenestül, ismer téged, lát téged. Az összes dolgaid, amit ott vagy a markába. Bármikor összeroppanthatott volna. Ott vagy a kezébe, és te nem aláztad meg magad előtte, sőt, felemelkedtél ellene. És az utolsó vádpont, nem dicsőítetted meg őt. Nem dicsőítetted meg őt. Egyébként lehet, hogy jó ember voltál, 10 évig becsületes király, de nem ez a probléma, hanem az, amit elmulasztottál. Az, hogy nem dicsőítetted az Istent. Testvérek, ez a legborzasztóbb dolog a mai világban is, az emberek között, sőt a saját életünkben is, ha nem dicsőítjük az Istent. Azt gondolnánk, hogy hát nagyobb bűn az, hogy hazudunk, meg lopunk, meg ezt csinálunk, meg nem. A legsúlyosabb bűn, hogy nem dicsőítjük meg az Istent. Aki azt mondta, hogy az ő dicsőségét másnak nem adja. Aki féltékeny Istennek nevezi magát, aki számon kéri az embereken, hogy amivel neki tartoznak, azt megadják-e. Nem adtátok meg nekem a dicsőséget, hanem mi kinek adtátok a dicsőséget? Saját magatoknak adtátok. Ez a probléma, a legnagyobb probléma. Dávid annak idején vétkezett, de nem sértette meg az Isten dicsőségét. Salamon már megsértette az Isten dicsőségét, mert bálványoknak is templomot épített, és azoknak is áldoztatott, és azokat is tisztelte. Belsazár is megsértette, én is megsértettem, te megsértetted már az Isten dicsőségét. Magadnak elmarketszolva azt, ami egyedülnek jár, amit fönntart magának. Kit dicsőítesz te? A szavaiddal, a cselekedeteiddel. Kire mutat az életünk, testvérek? Hát elhangoznak a súlyos vádak, nem aláztad meg magad, sőt, felemelkedtél. Az ellen, akinek a kezében van az életed, és az utaid mindig előtte vannak. Nem adtad neki a dicsőséget, mert magadat dicsőítetted. Ezek a súlyos vádpontok meg kell, hogy szólaljanak a bábeli tivornyán és a mai tivornyán is. És ezután következik az ítélet, mert ítélet hirdetés az, amit Dániel itt elmond. Íme az írás, mene, mene, tekel, uparszín, arám szavak, valószínűleg rövidítve voltak fölírva a falra, de nem ez a lényeg. Az lényeg a jelentésük. Mene, azaz, mondja Dániel, számba vette Isten a királyságodat, és befejezte. Befejezte. A teremtő Isten átszámolta, megszámolta, számba vette a babiloni birodalmat, a te birodalmadat, és véget vet ennek. A mene szó kétszer szerepel, ami azt jelenti, hogy Isten nagyon alaposan, pontosan megvizsgálta a te királyságodat. Alaposan kétszer is átszámolta, az első filléltől az utolsóig, az első embertől az utolsóig, az első indulattól az utolsóig, és úgy határozott, hogy a babiloni birodalomnak vége. Eltűntök a történelem színpadáról, mint független politikai hatalom. Már itt vannak a méd-perzsa seregek. Isten eltüntetett benneteket. Testvérek, Isten kezében semmi egy világbirodalom. Ő rendelkezik ugye a népek fölött, USA, Kína, mindegy, bármi, bárki, semmi. Megméri, átszámolja, magyarokat is, minket is, megmért, átszámolt. Lehet, hogy azt mondja, hogy véget vetek. Ki tudja, hogy hova jutunk, vagy mi lesz velünk, ugye? Megszámoltam. Azt mondja, az mi életünk fölött is ez az írás azért, hogy a te életed is megszámoltam. Ugye? Mert hogyha mi elénk is oda van írva, ez a megszámoltam a te életedet. Átszámoltam a te indulataidat, vágyaidat, terveidet, szolgálataidat, mindenedet átszámoltam. Lehet azt mondja, véget kell vetnem neki? Nem tudom. De egyszer biztos, hogy oda szólít magára, és azt mondja, most adj számot te is nekem, a te királyságodról, a te életedről, adj számot. Egy valaki tudott maradéktalanul elszámolni, ezt tudjuk, a Krisztus, ugye. Őt átszámolta az Isten előről, hátulról, jobbról, balról, nem tudom hányszor átszámolta, megvizsgált, és nem talált benne bűnt, ezért mondta, gyönyörködöm benne. Az egyetlen volt az emberek között, akit Isten így átszámolt, és aki maradéktalanul megvolt. A másik szó, tekel, azt jelenti, hogy megmérni. Megmérettél a mérlegen, és könnyűnek találtottál, mondja. Olyan döbbenetes ez, testvérek, hogy ez már Belsazárnak a személyére vonatkozik, ugye? Az előző szó a birodalomra vonatkozik, ez a személyére vonatkozik. Te megmérettél a mérlegnek a két serpenyője, az egyikben az Isten igazság, a másikban te. És te vagy a könnyebb. Híjával találtattál. Nem felelsz meg, nem vagy egyensúlyú az Isten igazságával. Megmérettél. Testvérek, így, ha bennünket megint az Isten rátesz erre a mérlegre, mert a mi személyes életünkről is szó van. Egyik serpenyőben az igazságban, másikban mi. Mi megfelelünk. Van ott valami egyensúly, vagy ne talántán nehezebbek vagyunk, mint az Isten igazsága. Nem, testvérek, egyedül Jézus volt ez. aki ebben a mérlegben úgy megtartotta tökéletes egyensúlyban a helyzetet, ugye. Mert ő megfelelt az Isten igazságának, de mi nem felelünk, meg egyikünk se. És az utolsó szó, upárszín, ez a peresz szónak a többes számú alakja, és ez azt jelenti, hogy széttépni, szétszakítani, szétosztani. Dániel is így fordítja, szétosztatott a te birodalmad. Ami eddig volt, szétszakad, szétrombolódik, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Ez azért mondja hozzá, mert a peresz szó érdekes módon nem csak azt jelenti, hogy szétszaggatni, széttépni, hanem a perzsa szónak is benne van az eredeti nyelvben is benne van a perzsa szó is. Adatott a médeknek és a perzsáknak ez a szétszaggatott birodalom, akik már ott is voltak. Testvérek, döbbenetes dolog azért ez, hogyha a saját életünkre gondolunk, hogy Isten bennünket is tulajdonképpen bármikor szétszaggathatna. Ugye? Mert, hogy így mondjam, rászolgáltunk, és még csoda, hogy még nem szaggatott szét. Ugyanakkor valakit szétszaggatott már, a Krisztust. Akit átszámolt többször, és nem volt hiány, akit megmért többször, és nem volt hiány, őt szétszaggatta az Isten, hogy bennünket, engem és téged ne kelljen szétszaggatni. Hát ez a gyermek született meg karácsonykor. Aki azért született meg, hogy minket, ha átszámol az Isten meg megmér, akkor minket ne kelljen széttépni, elkárhoztatni, hanem megmenekülhessünk. Hát azzal fejezzük be, testvérek, hogy az ítélet ott akkor egy kemény ítélet volt, be is teljesedett az ítélet azon az éjszakán vége lett a birodalomnak. Ugyanazon az éjszakán órák választják el itt az eseményeket már egymástól, vagy talán percek, leírják a történészek is, hogy lehetett hallani a palotában a várba törő ellenségnek a hangját, bejöttek a palotába a Gobirasznak a vezetésével, a főparancsnoknak a vezetésével, törtek be a fellegvárba a méd-perzsa csapatok, és az egész társulatot ott, ahogy volt, lemészárolták. Mindenkit megöltek, Belsazár királyt is. Írja Xenofón, a történetíró. Ez pontosan úgy történt, hogy Dániel is leírja. Az Istennek a beszédével nem lehet játszani. És az a legdöbbenetesebb dolog, testvéreim, ha valaki az Isten beszédét ugye meghallgatja, mint ahogy Belsazár is meghallgatta, és mit csinált utána? Fogta magát, azt Dánielre csak ráadja az aranyláncot, meg a bíborruhát, meg a kikiáltatja még ott a halál, a bitófa árnyékába, hogy így mondjam, ő a harmadik az országba. Hát az ember csak áll, néz, hogy ember, hallottad, hogy mit mondott neked? Még az utolsó pillanat, amikor még talán oda borulhatna az Isten elé, nem, hogy könyörülj rajtam, vagy essen meg a szíved, ha még, de nem, még mindig játsza a nagy királyt. Testvérek, mi ne játsszuk a nagy királyt. Ha az Isten beszél hozzánk, nem azért beszél, hogy viccelődjön meg, humorizáljon, hanem igaz dolgokat mond. Vegyük mindig komolyan az ő szavait. Így készüljünk most is az úrvacsora vételre, az ünnepekre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te megmérettél és átszámoltattál, és köszönjük, hogy nem találtattál híjával, a legkisebb mértékben sem, mert tökéletes voltál, és büntelen voltál. És köszönjük néked, hogy azért jöttél erre a földre, hogy a mi nyomorúságunkat, a mi bűneinket, vétkeinket, melyeknek száma nincsen, ezeket magadra vállald, és elvegyed a mi ítéletünket. Köszönjük néked, hogy a megváltás miatt jöttél, és azt el is végezted. Segíts bennünket, hogy te benned hívő, és téged ünneplő emberek lehessünk ezen a karácsonyon. És kérünk téged, hogy azok a bűnök, amikkel itt találkoztunk ebben az igében, ha ott vannak bennünk, akkor hadd tartsunk ezekben bűnbánatot. Hadd alázzuk meg magunkat előtted, és hadd adjuk neked a dicsőséget. Hadd álljon ez az ünnep a néked való dicsőség adás megmutatásában és gyakorlásában. Kérünk téged arra, hogy légy velünk, és tartsd meg a szívünket, életünket, áld meg a ma esténket, családi együttléteinket. Kérünk, hogy légy velünk a holnapi napon, a holnap után is az Isten tiszteleteinket. Áld meg úrvacsora vételünket, úrvacsorai közösségünket, és szenteld meg jelenléteddel. Kérünk, Urunk, a mi országunkért, a mi népünkért, hogy hajolj le ez a néphez, és emeld ki ebből a tivornyából, amibe belesüllyedt. Ha lehetséges, hadd ragyogjon fel sokak előtt a Krisztus ezen a karácsonyon is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor lesz istentiszteletünk, illetve holnap 9 órakor és 10:30-kor, valamint kedden is délelőtt 9 órakor. Holnap után úrvacsorai istentiszteletünk lesz. Hirdetem még azt, hogy a kapun lehet bejárni, most már. A kilincset nem lehet lenyomni, majd látják a testek, ne erőködjenek vele, hogy lenyomják. A kaput kell benyomni, és utána visszacsukni. Arra van csak, tehát áll kilincs. Az elektromos zár miatt így működik, majd minden vasárnap ki lesz nyitva, tehát nyugodtan be lehet rajta jönni, és ki is lehet most már rajta menni. Hála Istennek, hogy itt tartunk most már ezzel a dologgal is. Áldott készülődést kívánok a testvéreknek, és boldog családi együttléteket az ünnepekre. Most a 477. éneket énekeljünk, és mivel egy kicsit megcsúsztunk az időbe, vegyünk le a verseiből, és énekeljük el az első versét, tehát a 477. énekünknek az első versét, halld meg, Uram, esedezésünket, irgalmadból szánd meg mi ügyünket. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Tehát 477-es éneknek csak az első versét, és utána pedig a nemzeti imádságunkat mondjuk el.